Szeretetestvérek, mielőtt felolvasnám az igét, békéltetés szolgálatát kaptuk, és Kálmán házát is meg akarja békíteni rajtunk keresztül Isten, de először nekünk kell megbékülnünk Istennel, és én arra gondoltam a kapott igék alapján, hogy három rész úgy alakulna, hogy először béküljetek meg Istennel. Aztán holnap fogunk arról hallani, hogy meg kell békülni, csak az Istennel való megbékülés után tudok megbékülni magammal, és tudok megbékülni a haragosaimmal. És végül arról szeretnék majd vasárnap szólni, ha Isten éltet minket, hogy ránk bízott egy szolgálatot. Amikor az ember a békességnek a szolgálatába áll, amikor megbékült az Istennel, amikor megbékült magával, amikor már meg tud békülni a haragosaival is, legalábbis ami rajta áll, majd fogjuk hallani az igéből, hogy Pál apostol hogy tanít minket, akkor nem heverhetünk munkanélküliként Isten országába. Isten országában sosincs munkanélküliség, a békét munkálni kell. Van egy érdekes görög szó, elmondom görögül is, aki akarja, megtanulhatja. Van itt közöttünk Irénke nevű? Igen. Gondokasszony? Pont ő. Tudja, mi a neve? Békességet teremtő. Eiréné pólyó, békességet teremtő. Irénke azt jelenti görög szó, Eiréné, azt jelenti, hogy béke. És erről a békességről fogunk szólni, hogy nekünk békességet teremtőknek kell. Azt mondja Jézus, hogy Máté evangéliumában, ugye ott van a boldog mondások, boldogok a békességre törekvők, így fordítják le eredetileg, a békességet munkálók. És ez lesz a harmadik napi témánk. Mielőtt rátérnék még az igére, még hadd mondjam el azt, hogy remélem nem javítanak ki, 60 évvel ezelőtt jöttem életemben utoljára ide, Nyíregyházára vonattal. Azóta mindig autóval, gyalog nem voltam, de biciklivel jöttem föntről, Helycéről, Nyíregyházáig, de olyan jó volt átélni a vonat zötyögését. 55-ben voltam itt először életemben, a Gáncs Aladár bácséknak a olajba mártott kerítésük volt, ilyen fekete kerítés volt, volt egy kis harapos pulikutyájuk, amitől féltem, és még arra is emlékszem, hogy 4-11-es mozdony húzta a szerelvényt, mert már kiskorom óta bele voltam esve a vasútba, ennek elére hát nagyon zord dolog, hogy Nyíregyházára 60 év kihagyással jövök megint vonattal. De elég az hozzá, hogy nem véletlenül mondom ezt, mert megdöbbentett, hogy ott ültünk 3 órát a vonatban, és senki hozzá nem szólt a másik emberhez. Mi van itt? Mi van itt közöttünk? Úgy incselkedtem a gondolattal, mert a nagyszerű adatbázisos magyar államvasutak most már úgy tud sakkozni a helyekkel, a helyjegyekkel, hogy sose volt üres körülöttem a 4-3 szék, én ültem a 4-en. És megdöbbentett, és úgy kacilkottam gondolattal, hát ilyen felnőtteket nem szólítok meg mind, de hát mit beszélik, azt mondják ki, hogy ez egy zavarodott valaki. Ott volt egy kislány, mondok neki valami szépet, kislányokat mindig meg kell dicsérni, milyen szép vagy, ti is milyen szépek vagytok, fiúkat is, milyen erős vagy, és így kell valahogy az emberekkel megnyerni a kapcsolatot, testvéreim. Nem félrevonulni egy bokorba és onnan tüzelni a világot, hanem oda menni közéjük. És bevallom őszintén, kudarcot vallottam. 3 órát utaztam keleti pályaudvartól a Nyíregyháza fő pályaudvari. És egy szót, egyedül a kalózzal váltottunk szót. Én is bedugtam aztán a fülemet, meg készültem az igére, meg elmélkedtem, meg írogattam, meg bámészkodtam. Nem vagyunk, valami nagy baj van. Ez olyan békességnek látszik, mert békén hagytuk egymást. Békén hagytuk. De ez nem béke. És eszembe jut egy történet, egy nagyon jó barátom, aki szintén nyíregyházi vonatkozású, testvérek, mindent nyíregyházi lesz, amit most mondok. Nyíregyházi vonatkozású, emlékszünk még a Szabó, Vilmos édesapja is, mi volt a neve?
Ő is Vilmos volt. Szabó Vilmos nagytisztelet úrnak a fiát meghívtam, Pakson Esperes, meghívtam őt hozzánk szolgálni, és a nagyszerű vasárnapi ebéd után kimentünk az emlékezés terére, ott van a parokiától, az evangélikus templomtól nem messze Pesterzsébeten, egy gyönyörű park, emlékezés tere. És kimentünk oda, jó papos formájak voltak, én most nem vettem fel Luther kabátot, nem vagyok a papos, de tényleg paposak voltunk, fekete kabát, fehér nyakkendő. Tehát messzire lehetett látni, hogy ezek valami szent emberek, vagy legalábbis nem csavargók. És ott volt egy nagyapa az unokájával. És a szegény Vili, szegény Szabos Vili Esperes úr megszólította a gyereket. Na, hogy vagy? Vagy valamit mondott neki ilyen kedveset. Abba a pillanat az apja elkapta, elcipált a gyereket, és futó lépésbe elhagyták a parkot. Mi van itt, emberek? Valami nem jó. Valami nagy béke látszódik, hogy nem kötözködünk egymásba, de mégis békétlenség van. És ma az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk, milyennek a békétlenségnek az oka. Ez a béke nem lehet olyan, és most még egy nyíregyházi vonatkozást, aztán ezt lezárom. Ugye Gáncs Aladárékhoz jöttünk látogatóba 55-ben, és még emlékszem, ilyenek megragadtak bennem, tehát hogy a vasút, aztán megragadott a harangjáték. Erre emlékszem még 5 éves koromból, meg arra emlékszem, hogy nem csak kutyusuk volt nekik, hanem a Klárika néni nagyon finom süteményt csinált, és én, mint olyan tipikus gyerek, ugye bementem, kivettem egy süteményt, hú, ez nagyon jó, egyből visszakanyarodtam, megint vettem egyet, kimentem az udvarra, már is fordultam vissza újabb süteményet, és anyám rám szólt, hogy nem lesz egy kicsit sok. Klánerkeni örült nagyon, hogy fogy a sütemény, de ez a Gáncs családról jut eszembe a békével kapcsolatban valami, és egy kicsit humoros lesz, de mégis ezzel szeretném mégis a komoly részre átvezetni a dolgot. Gáncs Aladár, akit kántor volt annak az édesapja, Fébé lelkész, aki székesfehérvári lelkésznek volt a fia, és Székesfehérváról körült föl, és ő volt a Fébé első lelkésze. A Fébé az a Magyar Evangélikus Egyháznak a diakonisz egyesülete volt, ma is újjáélet valamelyest, és Gáncs Aladár úgy hagyta ott Székesfehérvárt, és jött föl, mert megtért, hitre jutott, és nagyon komolyan szolgálni akarta az urat. És nekem nagyon megdöbbentő, ahányszor megyek Pilis Csabára, kedves nyíregyháziaknak talán, meg kálmánháziaknak, elnézést, kálmánháza fontos most itt, kálmánháziaknak talán nem mond semmit, hogy Pilis Csaba, vagy valakinek mond valamit, hogy Pilis Csaba? Nem nagyon. Na? Hát ott van nem messze, ott van, a fiatalok bologatnak, helyes, ott van nem messze Pesttől, Esztergom fel, hogy észak-nyugati irányba, ez a Pilis Csaba, és egy nagyszerű evangelizációs központ. Sok megbékélés történt ott, sokan lerakták a háborúságukat ott az Úrral, meg egymással. És nekem azért megható, mert valahányszor oda megyek, őrzök féltve egy régi fényképet, anyám még ilyen picike kis kislány volt, olyan 6-7 éves kislány, és ott ült az ablakban, máig is megvan ez az ablak, és megvan az a színes üveges veranda, ott arra, abban a konyha épülettől, hogy kifelé, akik ott voltatok, láttatok, ilyen színes üveges fa keretes valami, ez még a 20-as évekből megvan, és ott van az egész család, a nagyapám Gáncs Aladár, a nagyanyám, az édesanyám Aladár bácsi, még egész pici, ott vannak lefényképezve. És úgy eszembe jut, hogy ez a Gáncs Aladár, aki olyan mély megtérésen ment át, és olyan hűséges embere volt a missziónak, a belmissziónak, a külmissziónak, ő írta meg a Kunst Iréről az első könyvet, és még halál előtt egy héttel kezébe vehette, megjelent a könyv Kunst Irénről, aki Kínában ment misszionálni. És ez a Gáncs Aladár, mondom, egy ilyen nagyon szelíd ember volt, Danhauser Laci bácsi, pontosabban Solc Laci bácsival csináltam filmet, ő volt akkor az egyházunk legidősebb lelkésze, szintén ébredési ember, verseket itt költői, vénájú lelkész, Solc László, az iratterjesztésben keressük, van neki könyve, van neki verses kötetei. És a Solc László mondja ezt nekem, egy riportot csináltunk Gáncs Aladáról, az idősről, mint ez lett a filmnek a címe, az ébredés kulisszái mögött. Az ébredés kulisszái mögött. És ezt a címet a Scholz Laci bácsi sugallta, mert azt mondja nekem, mutatott egy csoportképet. Nézd János, itt van egy csoportkép. Több ezer ember vett részt a szarvasi, az éppen egy szarvasi kép volt ezen a nagy konferencián, ébredési konferencián. Nézd meg! Ott ülnek középen a püspökök, a fődiakonisszák, és mögöttük a nagy tömeg. Gáncs Aladárt úgy kell megkeresned, hogy hol van. Annyira szerény volt, ő volt az egésznek a mozgatórugója, Isten őt használta. Tudjuk, hogy a Szentlélek volt a mozgatórugó, de mégis emberileg Isten őt használta. Hol van? Nagy nehezen vettük észre, ott a leghátsó sornál ott állt valahol. Na ez a szerény ember ugyanakkor nagyon nagy humorral is rendelkezett, és ő így gondolt el, amikor Diglire a Rózát, ezt a lényegében olasz származású fiatal lányt vette feleségül, mielőtt házasságot kötöttek, azt mondta neki, Rózsika, ugye csúnya dolog, ha békétlenség van a családban. Csúnya. Mindenketten egyébként nagyon komoly, megtért hívő emberek voltak, nagyanyám is. Ott volt velünk, ő nevelt minket, 84 éves korában halt meg, 1984-ben. Ugye csúnya dolog, na akkor figyelj ide, Rózsika, akkor mi most még az esküvő, most menjünk az esküvőre. Az esküvő előtt egyezünk meg, hogy nálunk sosem lesz békétlenség. Rózsika már úgy gyanút sejtett, hogy mi lehet ez a fontoskodás itt, mert az ismerte, hogy egy nagyon komoly hívő férje van, de néha humorizált is. És azt mondja ki, Rózsika, akkor most egyezzünk meg. Ha valamiben egyetértünk, akkor mindig neked lesz igazad. Ha valamiben nem értünk egyet, akkor meg nekem. Szegény Rózsika legyintett egyet, mint hogy nekünk is legyintett sokszor, és mentek az esküvőre, és békés házasságban éltek természetesen. De azért idéztem ezt a humoros dolgot, ami evangelizátoroknak nem kell ilyen besamagyodott embereknek és mennydörgő emberennek lenni, mint hogy a mai ige nagyon az lesz, ezt próbálom egy kicsit ellensúlyozni. De kell, drága testvéreim, tudni azt, hogy a sátán állandóan. Hogy is mondta Luther Márton az evangélikus himnuszunkban énekeljük a Zsoltár alapján? Az ős ellenség most is üldöz még. És ravasz, borzasztó ravasz. És csinál velünk olyan szerződéseket, amiben befaragunk, hogy szokták mondani, és amivel bevásároljuk a békétlenséget egy életre. Ezeket fogjuk most már kutatni, és akkor hangozzék el Istennek az igéje a Jeremiás proféta könyve 6. fejezet 14. versétől. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs, nincs békesség. Urunk, szentelj minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvérek, nagyon rám nehezedik ez az ige. Azt mondja az Isten, hogy a népének romlása van. A romlás valahol ott kezdődik el, amikor az ember engedetlen kezd lenni. Szeretett testvérek, utána néztem egy lexikonban, ma ez könnyű dolog, mert csak az interneten be kell ütni. Az elmúlt században, tehát 1900-as években, itt Európában összesen 60 békét kötöttek a hatalmasságok. 60 békét! Hány örökös békét kötöttek már nagyhatalmak? Két év múlva megtámadták egymást. A háború, amit a békének az ellentét, a háború jogában leírják, hogy jogos háborúzni, akivel békét kötöttem, megszegi a béket. Azt mondja, a béketörés, békeszegés. Az ember hányszor megszegte Istennel a szövetséget? Isten szövetséget kötött az emberrel. benne van a Bibliánkban a neve. És lényegében ma, most ez lesz a mi sorozatunk is, hogy szövetség az emberrel, ember és Isten között, ószövetség, új szövetség, és szövetség veled. Van-e neked szövetséged Istennel? Kötöttél-e már békét Istennel, testvére? Vagy háborúságban vagy-e vele? Azt mondja itt az ige, hogy népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelmen mondogatják béke, béke. A sátán egy olyan unalmas alak, egy annyira nincs egy eredeti ötlet a sátának, mindent az Istentől vesz el. Végignézhetjük az egyház történetet, vagy a teológiai történetet, hogy a sátán a legostobább dolgokat mondja az embernek, az ember pedig ezt megeszi. Vigyázni kell a sátánnal, mert még a kérdésével is hazudik. Ugye tudjuk, mire gondolok. Hát az Édenkertben azt mondja Évának, valóban azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról sem ehettek, majdnem elsírta magát Éva nevében. Hát szegények, hát egyről se ehettek. Kérdőjel! Hitanosoknak föladtam feladatnak, hogy beszélgettünk erről, hogy az ördög, a sátán, a kígyó még a kérdésével is hazudik. Mondom, kap egy csillagos ötöst, meg egy negró cukrot az, aki most itt lerajzolja azt a fát, rajta a kígyót. Nem akartam hinni a szememnek. Még a leggyengébb diák is a kígyót kérdőjel formába rajzolta le. Szándékosan, tudatosan. Ötös. Szaloncukor volt, negró cukor ment egyből, kifogytam teljesen. Örültem neki, hogy igen, neveljük rá a gyermekeinket, tudatosítsuk, vigyázz, mert ő még a kérdésével is hazudik. Azt mondja ugye Évának, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájéről se egyetek. És itt kezdődött el a béketörés. Meddig békében élt az ember az Istennel, csak amikor az ember bemagolja az Istennek az igéjét, abból a sátánnak lesz nyeressége. Miért? Mert Éva bemagolta. Mit mondott az Isten? Az Éva olyan pontosan, hogy egy hittan versenyen is helyt állna, visszamondta azt, amit az Isten mondott. Azt mondta Éva, nem az Isten, azt mondta, hogy a kertnek minden fájára lehetünk. Nem, sőt, én rosszul idéztem, nem mondta, hogy nem. Az Isten azt mondta, itt kezdte el, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról egyetek, csak arról ne egyetek, amelyek itt és itt van, mert akkor meghaltok. Drága testvérem, nemhogy a vallásosság nem elég a Biblia ismeret ahhoz, hogy megbéküljünk az Istennel. Mert a sátán kitekeri a szavainkat. A sátán kérdésével is hazudik. Úgyhogy az már neki természetes, hogy ő a békéltető, ő akarja a békét. Ő akarja azt, hogy legyen békesség. És mondogatja is. Még a régi rendszerből emlékszem rá, hogy teológus voltam, és volt van olyan békekonferencia. Talán még sokan emlékeznek, de nem is kell erre emlékeztetnem, meg nem is lényeges ez, de sajnos úgy nevezték azokat a lelkész társainkat, akik árulói voltak, úgymond az egyháznak, talán hallottuk, hogy békepapok. Békepap. De jó. Békepap. No, mivel itt a társaság többsége nem pap, ezért nem prédikálok róla többet, mert ez a papok kérdése, és túlzásban is lehet vinni ezt az egészet, mert nem volt annyi békepap, mint gondoljuk, annyi, mint ma. Mint ma. Körülbelül. Mert nem ez a kérdés. És hány megbékülő hívünk volt, vagy felügyelőnk, vagy prezsiterünk, ugye erről is lehetne külön beszélni, nem csak arról, hogy a papok milyenek voltak, mert hát őnekik az állásukba került, meg az állásuk függött róla, tehát van valami mentségük. De ne beszéljünk erről, mert ezt a világ most darálja, meg ezzel most sokan foglalkoznak, de nem ezzel kéne foglalkozni. Azzal kéne foglalkozni, hogy levegyük már a tapaszt, a tacepaót erről az egész ügyről, és ne mondjuk azt, hogy béke, béke, és nincs béke. És ne akarjuk olyasmivel gyógyítani, ami még jobban betegé tesz. Akkor emlékszem, a Vámos professzornak hívták, aki ilyen társadalomtudományokat tanított nekünk, és volt valahol egy ilyen béketárgyalás, ahol az egyházat is bevonták, volt egy külön ilyen békemozgalom természetesen, és tudom, hogy jöttek haza, és mondták, hogy azért is megmondtuk, hogy békekonferencia jöttek haza, hogy ellenállunk. Hát úgy nem lehet békekonferenciára menni, hogy nem hagyom a másikat szóhoz jutni. Úgy nem lehet. De ez csak akkor lehet, ha én előtte az Istennel megbékülök, és erre szeretném terelni ez az ítéletes ige után a figyelmet fordítani. Szeretett testvéreim, az Istennel nem békül meg az emberiség, ez a kárhozat. És én személyesen is. Egyszer egy olyan prédikációm volt, ahol kicsit használtam a technikát is, így van a Pesterzsébeti szószék is, onnan nézve baloldalt, és mellette itt nekünk van még egy falrészlet, és oda vetítettem ki. 2011-ben éppen reformáció napjára, tehát október 31-ére esett az az érdekes nap az emberiség történetében, hogy megszületett a 7 milliárdodik ember. Jó, ha emlékszünk erre, 2011 reformáció napján, Európa időszámítás szerint hajnali 1 órakor megszületett, a világ statisztika kimutatás szerint, ketten vitatkoztak egyébként rajta, valakik el akarták mások is venni, egyik azt mondja, egy orosz valaki volt, megszületett a 7 milliárdodik ember a világon. Egy kicsit úgy megrezzenünk, főleg azon megrezzenünk, ezzel nem békétlenséget akarok okozni, de hadd mondjam el, hogy a 7 milliárd emberből nincs már 2 milliárd, aki keresztjén. 7 milliárd emberből nincs már 2. Aki legalább keresztjének mondja magát, és tudjuk, hogy különbség van a között, aki mondja, és a között, aki úgy is él. Mi lesz veled, világ? Te haragban vagy az Istennel. 7 milliárd embernek lemegy úgy a nap, hogy a haraggal megy le, és nagyon kevés az a pár keresztjén, aki ezt betartja. És emlékszem, hogy így kivetítettem oda modem 95 tételként az internetről élőben a világstatisztikai lapot. Nem tudom, látta ezt valaki, ezt ma is föl lehet keresni. A világstatisztikai lapján így rohannak a számok, gyorsabban, mint a benzinkúton a forint, rohannak a számok, a születők. Pedig, és kikompenzálja azt, akik meghalnak. Csak belegondoltam, hogy 7 milliárd ember, és növekszik millió számra. Megmondom, miről van szó. Egyszer egy író mondta azt, hogy nem a bűn több a világon. Szoktunk így kárálni, hogy persze ez a világ már milyen bűnös. Testvéreim, nem bűnösebb a világ. Valaki azt mondta nagyon szellemesen, csak az ember több. Csak a bűnös több. Nem bűnösebb a világ. Meggondoljuk, hogy ma bűnösebb a világ, mint Szodoma és Gomorra idejében. Vagy Noé idejében. De mindennek az volt az oka, csak az Ószövetségben még ezt kimerték mondani, hogy nem vagytok békében az Istennel. Háború. 2014 száz éves háború emlék. Mindig olyan rossz érzésem van, amikor a médiában előhozzák. Minek, ha felejtsük el a háborút, minek kell még erről előadásokat tartani, szimpóziumokat tartani, hogy háború volt. Úgy sem mondják az igazságot. Mi van a háború mögött? Mert ha nem beszélnek a sátánról, akkor nem mondják ki. De a történészek nem tudnak mit kezdeni a sátánnal, meg a régi kígyóval. Luther tudott, az ős ellenség most is üldöz még. Nagy a serege, családság, fegyvere. Háború. Donkanyar. Egy osztagban, vagy minek hívják ezt, 10-12-en vannak. Köztük van a legkedvesebb babaarcú bibliórásomnak is az édesapja, Kizi néni, gyönyörű szép kék szeme van, ősz haja, mosolygos. És elmondja egyik bibliórán bizonyságtételként, hogy az ő apja haragba lett az Istennel. Megharagudott az Istenre. Ugyanis kint volt ő is a fronton, ez a 12 ember között, és köztük volt XY, akinek otthon 4 gyermeke volt. És állandóan imádkozott hangosan, Uram, irgalmazd nekem, hadd jussak haza élve. Mi lesz a 4 árvámmal? Gizi néni édesapja mindig beleszólt. A legdrágárabb szavakkal káromolva az Istent, ne imádkozz! Mit imádkozol itt? Lőni kell! Gúnyolódott, káromkodott, szitta az Istent. Ő csak tovább imádkozott. Uram, az árváim. Nem érdekelte a trágár szó, nem érdekelte a gúnyolódás. Ott a lövészárokba. Uram, hadd menjek haza. Ott van a 4 gyerekem. 2 nap múlva, vagy pár nap múlva, az első, aki a 12 közül meghalt, ki volt? Ki volt? A 4 gyerekes. A 4 gyerekes. A 4 gyerekes. Gizi néni édesapja megharagudott az Istenre. Hazakerült egy repesz darab nélkül, egy karcolás nélkül. Hazakerült. De úgy megharagudott az Istenre, hogy a lánya esküvőjére sem ment be a templomba, csak a küszöbön állt meg. Megharagudott az Istenre. Hogy lehet ilyen az Isten? Hát hogy imádkozott? Testvérek, remélem nem estünk kétségbe. Hát ez az Isten módszere. Hát ha Gizi néni apját lövik le elsőnek, az egyből a pokorra jut. Hát káromolt az Isten nevét. Hát békétlenségben volt az Istennel. És még 70 évet élt, amikor összetört a beteg ágyon. Megtért, meggyont, és akkor ismerte föl. Hát, ha én meghalok ott, az Isten tud gondoskodni 4 árváról. Persze, hogy ez fájdalmas, de álljunk meg, álljon meg. Ez a káromkodós ember volt az oka annak, hogy meg kellett halnia a 4 gyerekesnek. Mert ő volt egyedül alkalmas arra, mert nem volt haragba az Istennel, beszélő viszonyban volt, imádkozott az Istenhez. Sátán kikérte, mint Jobot, tessék. Jöjj be a te atyád szeretetébe. És majd jönnek az árváid is, jönnek. Testvérem, ha meg akarsz békülni az Isten, akkor vedd észre az Isten béke politikáját. Ez az Isten békéltetése. Ezért bélyegzi meg a vele békétlenségben lévő Kaint. Nem botránkoztatok meg? Én bibliórás koromban, vasárnapiskolás koromban úgy megbotránkoztam, hogy a Kaint miért nem nyomta agyon az Isten. Még megjelöli, hogy senki ne bántsa? Nos, itt van. Ábelnek meg lehetett halni, mert békében volt az Istennel. Hogy ennyi nekünk mondja, megbékéltem az Úr Istennel a bűntől tisztán, szabadon. És már csak egy dolgot mondok el, szeretett testvéreim, mert áttehetjük a holnapi napra is még egy gondolatot innen, de egyet mindenképpen el kell még mondanom. Én is sokáig, bár lelkész családban nevelkedtem fel, és ezt sokan elmondhatják a bizonyságtételükben, azt hiszem, akik hívő családban nevelkedtünk, hogy Igenis, haragba voltunk az Istennel. Haragba voltunk az Istennel. Csak ez olyan langymeleg harag volt, de nem voltunk békében. Amíg nem békülök meg az Istennel, addig hiába van, hogy is mondták ezt? Hiába nincs háború, de van hidegháború. Amíg nem adom át az életemet az Úrnak, addig hidegháború van, és bármikor jön a békétlenség. Így volt ez velem is, annak ellenére, hogy talán már ezt elmondtam itt, elnézést kérek, ha ismétlem, de a bizonságtétel mindig személyes, hogy kamaszkoromban, hogy elindultam a világ útján, bár úgy megérintett engem Isten, elkezdtem ifjúsági munkát szervezni 1963-ban, 64-ben, 13-14 évesen, és nagyon szerettem a zenét, a muzsikát, éltem, haltam, élte, és a faluban volt egy népi tánc csoport, szlovák népi tánc csoport, és hát ugye ott volt a Győr János, hát már mint én is, hát miért tud harmonikázni, adtak nekem egy 120 basszusos tangó harmonikát, alig látszottam ki mögüle, és nagyon élveztem, azzal hamar megtanultam harmonikázni, és a népi tánc csoportnak én voltam az egyedüli zenésze. És nem vettem észre, hogy ez békétlenséget okozhatna, hát a papnak a gyereke, jó, hát persze ez kultúra, de tudott volt, csak a gyerek nem tud, én nem tudtam, még akkor nem voltam Istennek a harcos, és nem láttam, hogy milyen taktikák vannak, hogy az a tanár, aki szervezte az egész csoportot, ez direkt az apám munkáját, mert tele volt az egyház, a templom tömve volt, 100%-os volt a konfirmáció, hittanóra, 50-es, 60-as években, és ott a tanár ott meg volt bízva azzal, hogy bontsa le, építse le ennek a papnak a munkáját. Legjobb, ha a fiával, vagy legalább ezt is fölhasználja. Voltak ott nálunk csodálatosan éneklő, akik megtanultak énekelni, egy Fényes Jani, akit egyből elvittek, hogy nótát énekeljen, és világa. Nem mintha nótázás lenne a baj, álljon meg egy pillanatra, de majd kitisztázzuk mindjárt a képet. Tény az, hogy én voltam ugye a zenész ennek a csoportnak, Nyíregyházán vagy Kálmánházán tudnak Tóthul testvérek? Nem? Nem baj. Nyíregyházán tudnak Tóthul? Azok se. Borzasztó. Na, pedig akartam mondani egy szép címet, ki is mondom, Obrácza Bliska. Ez volt a fonójátéknak a címe, ami egy estét betöltött műsor volt, azt jelenti, hogy fordulj bolha. Tehát egy ilyen népi játék. Ártatlan dolgok ezek. Papnak a fia ott tangoharmonikával játssza a dalabokat, táncolnak, aztán van egy ilyen játék, legények jönnek, minden, diszszlovákban, meg mindenhogy. És egyszer csak mondják, hogy megyünk külföldi turnéra. Hát egy kamasznak, 13-14-es kamasznak turné, hát sose voltam külföldön. Turné, hát megyünk. Sok helyen megállunk, kultúrházakban, külföldön, kultúrházakban fogunk föllépni. Hát pesgett az egész társaság. Hát hogy ne pesgett volna a kamasz? Igen ám, de egyik próbán ez a kamasz bemondja, hogy én nem megyek. Hát nem is állt velem szóba ez a agitprop, vagy milyen titkár, tisztitkár, tanár, nem is állt velem szóba. Egyik nap fölkereste váratlanul a szüleimet. Hogy lehetnek ilyenek, hogy a gyereket eltiltják? Néztek nagyot, hogy miről van szó? Hogy nem engedik, hogy én menjek a turnéra. Hát nem is tudták, hogy turné lesz. Valahonnan előcibáltak engem, ami zegzugból szembesítettek. Mi van? Hát édesapáik még nem tudják, de én megtudtam, hogy ez a turné nagy héten lesz. Sajnos a mai gyerek nem tudják, mi az, hogy nagy hét. Még az evangélikusok sem. Mert nem vagyunk békében az Istennel. Tudjátok, mi a nagy hét? Jézus Krisztusnak a szenvedése helyett, elnézést, hogy kimondtam. Meg gondolom, hogy tudjátok. És a kamasz, megérett a kamaszban a gondolat, hogy én nagy héten nem megyek talp alá húzni sehova. Még turnéra sem. Itt kezdődik a béke az Istennel, és háború a világgal. Mert ha az Istennel megbékülsz, háborúd lesz a világ. A kisunokám elsős korában a Dunaharaszti iskolában 8. megvert mindenkit sakkban. Az első tanév október hónapjában. Egyből rácuppant az edzőbácsi, csak hogy a szülők egyszer bedobták a féket. Barnabás vasárnap nem megy sakkversenyre. Barnabás vasárnap nem megy sakkozni. Templomba jön. Itt kezdjük elrontani az Istennel a békét. Ez az a sátáni szituáció. Hadd menjen, sportoló lesz, világbajnok lesz, zenész lesz, művész lesz. Szülők, mit csináltok a gyermekeitekkel? Én nem tudom itt, hogy megy, de a Pesten mi megy, az iszonyatos. És utána, amikor össze van törve az élet, mert nincs békesség, mert kibékültünk a világgal. Igaz, hogy volt egy olyan tapasztalatom is, hogy egyszer egy olyan kislányt hívtam meg bizonyságot tenni, akiről filmet is csináltam, lehet, hogy ha tudunk vetíteni itt, akkor egy részt levetítek belőle holnap, ma akartam. A Eliánának hívták ezt a lányt, és Magyarországon junior világbajnokság, itt rendeztek meg egy világbajnokságot, junior világbajnokságon második helyezett lett ez a kislány gátfutásban. A Népszabadság hozta a cikket, ott volt, mert őt választották meg az év a sportolók szépjének is. Szép kislány, szép hosszú haja, szép kislány. De oda kellett írniuk az újságíróknak, mert megkérdezték, mit üzensz, Eliána? Miért futottál? Én Isten dicsőségére és Magyarország örömére futottam. Ott volt leírva. Ki ez? Isten dicsőségére. Eliánát én is felfedeztem, úgymond. Csináltuk vele filmet, aztán meghívtuk egy bizonyságtételre. Lelkészi szívem úgy remegett. Vasárnap délután olyan nehéz összegyűjteni az embereket. Ki fog eljönni? Hát jön Eliána. Hát mondom, mindegy, hát lusták vagyok. Mondjuk békességben Istennel, ezért békülünk a világgal, tévézünk délután, már ilyen program, olyan program. Nem kell az Istennel való közelség. Nem akarom ezt így megítélni. Mindenesetre még jobban remegett a papi szívem, amikor bejön Eliána, de nem egyedül jön. Ha jön az apja, az anyja, a húga, az öccse, öten jönnek. Hát mondom, vajon lesz-e még négyszer öt a hallgatóság? Zavaromban vendégül látjuk, kis kávé kinek kell, kis szörp, vagy valami keksz, ugye? Ilyenkor, ami szokott lenni, amit illik. És közben hát beszéljük a programot, közben az jár a fejembe, hogy te jó, hogy ki fog eljönni, lesznek-e itt elegen, hát ezek olyan lelkesen jön ez a kislány bizottságot tenni arra, hogy ott Isten mellett döntött, és emiatt az apja elmondja, hogy a kapott 30 000 forintot ezért a győzelemért, ez a második helyezett volt, kapott 30 000 forintot, és egyből a gyülekezetnek adta az egészet, az apja akarta lebeszélni, ne adod az egészet. Mert akik Istennel megbékülnek, az megváltozik az életük. És akkor jött a békétlenség. Egyszer csak azt mondja az anyja, Eliána összerúgta a port Ákos bácsival, az edző. Mondom, miért? Azért, mert Eliánának most 2 órakor serlegvédő versenye lett volna. Összeomlottam. Hát ezt a gyereket 3000-en nézték volna. 3000-en nézték volna, és ide jön 20 emberért. És fantasztikus volt. Azt a lelkesedést, nem 20-an voltunk, hanem 40-en, de ez sem a nagy szám, de nekem is volt egy kis örömöm azért, de azt a bizonságtételt nem zavarta. Testvérek, itt kezdődik, azért mondtam, hogy ez az ördögi dolog, és béke-béke mondjuk, olyan szavakat mondunk, mintha benne lennénk, de nem béke ez. Ez nem béke. Amikor átadjuk a szívünket, és ezt jöttem itt hirdetni Kálmán házán, méltatlan emberként, én is gyarló vagyok, de mondom, hogy béküljetek meg az Istennel. Ki kell mondanunk. És velem is így történt, hogy bár volt egy ilyen kiállásom, harci kiállásom az Isten ellen, Isten mellett, és volt egy háborúm, háborút keltettem azzal, hogy az a tanár mérges lett rám, elvették a 120 basszusos harmonikát is. Nem baj. Azt sajnáltam csak. De ez még nem volt a megtérésem. A megtérésem szintén zenével kapcsolatos volt. Nagyon haragban voltam az apámmal. Amikor ilyen suhancok leszünk, akkor általában a pszichológusok azt mondják, hogy ez egy rendjén van, hát persze, hogy rendjén van, ellenkezünk az apánkkal. Ez egy ilyen ősi, eredendő bűntermészet bennünk, nem baj, ezt túl kell vészelni. Az apáknak kérünk imádkozó szívet a kamasz fiáért. Az én apám is imádkozott, nem szólt semmit, de én iszonyatosan, most úgy beszélek, ahogy akkor gondoltam, kivertem a balhét, hogy mert engem az apám beiratni a Fóti Kántor képzőre, amikor én már nem akarok oda járni többet. Ezt mondta a 17 éves Győr János. És nem tudtam, akkor még csak egy pici engedelmesség volt bennem, de háborgó szívvel mentem Fótra, ahol aztán Becánékkal meg hasonlókkal találkoztam később. Sokakkal innen Nyíregyháza környékéről. És azon a tanfolyamon, amikor ez erre beiratott apám, és én háborogtam, akkor békültem meg az Istennel. És kaptam a Zsoltárt, a leghosszabb Zsoltárból, a legrövidebb verset. 119. Zsoltár, 9. verse. Mi módon őrizheti meg az ifjú az ő útját tisztán, hanem a te beszéded megtartása által. Testvérek, én csak ezzel tudok békíteni. Csak Isten igéjével. Isten munkálja ki a szívetekben, hogy ne legyen görcs Isten ellen, és ne engedjük azt, hogy egy ilyen álbékességben leledzünk, hogy mondjuk, hogy békesség persze, meg erős várom Istenünk, meg mindent mondunk, néha még imádkozunk is, de vajon békességben vagyok-e Istennel? És ez a béke, ez olyan, mint a világbéke. Látjátok, 60 kékötöttés volt a 900-as években. Évente legalább egyszer át kell, hogy egy megtért ember is élje azt, hogy újból is meg kell erősítenem a békét Istennel, mert az ős ellenség most is üldöz még, nagy a serege, családság fegyvere. És ezzel szeretném befejezni, hogy hallgassuk végig, hogy menjünk lépcsőről lépcsőre, először béküljünk meg az Istennel. Amíg Istennel nem vagyunk békében, addig minden, amit a Teremtő teremtett, békétlenek vagyunk. A mai világban úgy akarnak emberek, olyan szerveződések vannak, hogy védjük meg a természetet. Hát nem bírod megvédeni, ha haragba vagy a Teremtővel. Haragba vagy a Teremtővel, világ. És úgy szeretnéd megőrizni a családi békességedet? Nem tudod, ha a család teremtőjével haragba vagy. Vagy legalábbis nincs aktív béke közöttetek. Isten áldja meg bennünket, és mélyítse le a gondolatokat. Testvérek, most próbáljunk úgy készülni erre az evangelizációra, hogy kapcsoljunk ki minden ilyen béke-béke már médiát az életünkből. Engedjétek meg, hogy mint egy orvos, a receptet, az orvos nem csak fölírja a receptet, hanem azt is fölírja, azt is elmondja, hogy reggel 2, délbe 1-et, vagy hogy, ugye, tudom, hogy senki nem szed gyógyszert, de majd, hogy öregek leszünk, szedünk, és akkor már ugye ezt is meg kell jegyezni. Az orvos nem csak azt mondja, hogy ebből a kalmopirinből, hanem azt is mondja, hogy hányszor. Engedjétek meg, mint aki most itt szólok hozzátok, hogy kérjem azt, magamtól is kérem, Krisztián, ne kapcsoljuk be a tévét nálatok. Tényleg készítsük el magunkat. Hát egy egyszerű nyavajás gyógyszer sorozatot se lehet beszedni, úgyhogy a külsőségeket nem teszem meg. Ehhez nem szabad alkoholt inni, ehhez nem szabad, mit tudom én, ezt tenni, azt tenni. Megmondják a gyógyszerhez. A békéltetés gyógyszeréhez. Ez azt mondja, hogy gyógyítgatják népemet, a békesség gyógyításához. Tartsuk be ezeket a szabályokat. Csodát fogunk átélni. Mert Isten igéjének meg kell adni a receptjét, a bevételi módját. Az Isten való békekötésnek megvan az előírása. Tartsuk meg ezt. Ha békülni, békesség akarunk lenni Istennel, hogy majd folytatjuk, hogy megbékélhessünk magunkkal, hogy megbékélhessünk haragossainkkal, és végül egy nagyszerű feladatot kapjunk, hogy végezzük a békéltetés szolgálatot, hogy beálljunk a békesség hadseregébe békíteni. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked, hogy a te ítéletes igéd számunkra még mindig kegyelem, mert még szól, meg még hallgathattuk. Én is hányszor elmondtam itt a béke szót ebben a prédikációban, ó, bárcsak ne lenne olyan üres beszéd, amit Jeremiás is mond, hogy béke, béke már, de nincs béke. És ne engedd, Urunk, hogy békekuruzslást végezzünk, és békekuruzsló gyógyszereket, és különböző tablettákat vegyünk be, mert nem így működik, hanem úgy működik, hogy szabaddá tesszük a szívünket, a gondolatainkat a te számodra. Áld meg így ezt az evangelizációt, hogy meghallhassuk az örömhírt, meghallhassuk a békehírnök, a te szent igédnek a hangját. Amen.